Markus Sunk. Ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a tavaszi vasárnapon. Isten lelke áradjon szét közöttünk ma is. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 151-es ének első két versét. A 151-es ének így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a 25. Zsoltárban. A 25. Zsoltár első versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Dávid Zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő utára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints rám és könyörű rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned biztos. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden baján. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvérek, elénekelve a 25. Zsoltár első 3 versét. A 25. Zsoltár első 3 versét énekeljük. Az első így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked a nyugalom újabb lehetőségét, amikor ismét beléphetünk a te mennyei békességedbe. Oda, ahol megnyugszik a lélek, ahol lecsendesedik a szív, ahol letehetjük terheinket, ahol eléd hozhatjuk kérdéseinket, és kereshetjük nálad a válaszokat. Istenünk, köszönjük neked a párbeszéd lehetőségét. Köszönjük, hogy megnyitottad előttünk az utat a te szíved felé. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban kijelentetted magadat nekünk. Köszönjük, hogy egyre inkább érthetővé teszed számunkra a te akaratodat. Urunk, ahol nem értünk téged, ott is adj alázatot nekünk, hogy csendben tudjunk várni a te vezetésedre, és akkor is tudjunk imádni téged, amikor úgy tűnik, hogy összezavarodott az életünk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te felülről vezetést akarsz adni minden te gyermekednek. Köszönjük, hogy mi is csatlakozhatunk Dávid 3000 éves kéréséhez. Utaidat, Uram, mutasd meg nekünk. Mert látod, hogy a mi utaink nem mindig a te utaid. A mi gondolataink nem mindig a te gondolataid. Istenünk, te látod, hogy sokszor mi akarunk téged beállítani a magunk szolgálatába. Holott te szeretnél minket beállítani a te szolgálatodba. Azt szeretnéd, hogy mi igazodjunk a te elgondolásaidhoz, és mi legyünk a te akaratod végrehajtói. Mert ez illik hozzánk a teremtés rendje szerint. Köszönjük neked, hogy amikor akaratodat szeretnéd érvényesíteni életünkben, a javunkat keresed. Köszönjük, hogy most is rá akarsz hangolni minket önmagadra, a mi érdekünkben. Cselekedj szent lelked által, hogy világos mennyei látásban legyen részünk, és ennek jegyében menjünk tovább életünk útján. Amen. Készünk testvérek Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első két versét. A 250. ének így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből a 8. rész 14. versétől kezdődően. Felolvasom az igét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből a 8. rész 14-től 16-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát a testvérek, Pál apostol egy nagyon egyszerű kijelentéssel kezdi. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Vannak tehát emberek, akiket Isten lelke vezérel, és vannak, akik nem ismerik ezt a felülről jövő isteni vezetést. Kérdés, hogy miért van nekünk szükségünk vezetésre? Egyáltalán kik vagyunk, hogy vezetésre szorulunk? Mondhatná valaki, talán magabiztosan, hogy hál' Istennek látok, jó a tájékozódási képességem, célba tudok érni könnyedén, sőt, ma már sok modern eszköz is rendelkezésünkre áll, ami segít a tájékozódásban, a célba jutásban. Lásd, régen iránytű volt a tengerészek kezében, ma már GPS-nek nevezik ugye ezt a modern eszközt, műholdas vezérlés segítségével lehet könnyedén tájékozódni, eligazodni, célba érkezni. Mire van még ezen túl szüksége a mai embernek, kérdezhetnénk? Egyáltalán a helyén van az ember? Vajon miért van annyi tétovázás, annyi bizonytalankodás sok-sok emberben? Úgy tűnik, sok ember mint egy útkereszteződésben áll, és nem tudja eldönteni, hogy milyen irányba haladjon. Valaki úgy jellemezte modern korunkat, pillanatnyi örömök és zűrzavaros célok világában élünk. Pillanatnyi örömök és zűrzavaros célok világában élünk. Vajon rejánk is ez jellemző? Avagy mi már ismerjük a pillanatnyi, hamar tova tűnő örömökön túl a tartós, isteni eredetű örömöket, és az űrzavaros célok helyett ismerjük a célba érkezettségnek bizonyosságát. Egyszer a filozófus Schopenhauer, a pesszimizmus nagy apostola, egy parkban ült magába roskadtan, eléggé elhanyagolt külsővel, és egy arra járó rendőr ezt a neves, tudós, filozófus csavargónak vélte, nem ismerve, oda ment hozzá, és leellenőrizte. Megkérdezte, hogy ki maga, és mit csinál itt. Magába roskadt filozófus lassan fölemelt a fejét, révetek tekintettel annyit válaszolt, csendesen, bár csak tudnám. Ki maga és mit keres itt? Kérdezhetnénk sok-sok embertől ebben a világban. És lehet, hogy sokan a filozófushoz hasonlóan válaszolnának, bár csak tudnám. Bár csak tudnám, hogy ki vagyok, és bár csak tudnám, hogy mit keresek itt. Mert jaj, a bizonytalanság, a céltévesztés, az értelmetlenség érzete rettenetes. Kell hát valaki, aki útba igazítson, akinek a vezetése nyomán célba érkezhetünk. Testvérek, azt hiszem, hogy sokunknak volt már olyan tapasztalata, hogy mit jelent, amikor eltéved. Mit jelent, amikor sűrű erdőben eltéved egy turista? Mit jelent, amikor eltéved egy hegymászó? Sokszor végzetes lehet ez, mint ahogy Erős Zsolt számára is. Mit jelent, amikor sűrű ködben nem tudja egy autós, hogy egyáltalán merre tart? Mi is átéltük ezt egyszer, amikor megelőzött hirtelen egy magabiztos vezető, és ráálltunk a két piros lámpájának a vezető pontjaira, és igyekeztünk tartani az iramot vele együtt, hogy erre a vezetésre bízva tudjuk, hogy merre járunk. Aztán megállt egyszer, és mi is megálltunk, és kiszállt, és nagyon kedvesen oda, és megkérdezte, hogy hova akarunk menni, mert látja, hogy nagyon rég követjük őt. És mondtuk, hogy Kolozsvárra. Ez Tordán történt, mi azt mondja, akkor forduljunk meg, és vegyük az irány balra, mert ő már elkanyarodott jobbra, Marosvásárhely felé. Olyan megnyugtató volt egy ilyen kedves, biztató, irányt mutató embernek a szava. És teljes bizalommal ráhagyatkoztunk, megfordultunk, és végül célba érkeztünk. Testvérek, hányszor téved el az ember lelki, szellemi értelemben, mikor nincs fix pont, mikor nincs mihez igazodni, mikor nincs kihez igazodni, amikor van egy csomó ajánlata ennek a világnak, filozófiai, szellemi, vallási irányzatok sokasága áll a rendelkezésére a mai embernek, és mégis sokan nem tudják, hogy mihez igazodjanak, kinek higgyenek. Valaki egyszer tréfásan így fogalmazott a filozófiáról, persze nem kell ezt szó szerint komolyan venni, de ő így mondta, hogy egy vakember sötét szobában fekete macskát keres, ami nincs is. Nyilván, hogy a filozófia tudománya nem becsülhető le ilyen szintre, de sajnos sokszor úgy tűnik, hogy sok ember vakon tapogatózik egy sötét szobában, és keres valamit, ami nincs is. Nos hát ebből az állapotból szeretne kimozdítani minket Isten, amikor ő meghív minket, hogy legyünk a követői. Amikor Jézus megszólít, hogy jár utána. Amikor be akar állítani mindnyájunkat a mennyei irányba. Dávid 3000 évvel ezelőtt a 25. Zsoltárban több ízben is kérte, utaidat, Uram, mutasd meg, ösvényére taníts meg engem. Beszél több ízben arról az útról, amit Isten ad az embernek, arról az irányról, amit ő szab az ő gyermekei elé. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, hogy azok Istennek fiai, akiket Isten lelke vezérel, akiket felülről részesít Isten ebben a mennyei vezetésben. Döbbenetes az, amikor az élet sűrűjében eleltéved egy ember. Életveszélyes is lehet akár. Egyszer egy amerikai rohanó életű, zaklatott tempójú üzletember járta meg a következőképpen, azaz szemtanúja volt a következő eseménynek, amikor üzleti megbeszélésre igyekezett az autójával egy kaliforniai túlzsúfolt utcán, amikor az útkereződéshez érkezett, akkor a jelzőlámpa éppen pirosra váltott. Ő ennek részben örült, hogy ő a sor elejére kerül, és a zöld jelzéskor akkor elsőként hajthat tovább a 8 utca találkozásánál levő útkereszteződésre. És hirtelen felejthetetlen képre figyelt fel ez az első helyen álló autós. Egy fiatal, világtalan pár kelt át egymást karolva az úton, amiközben a másik irányban dübörögbe hömpölygött az autó folyam. A férfi egy kisfiú kezét fogta, míg a világtalan felesége egy csecsemőt cipelt a karjaiba. Mindketten fehér bottal pásztázták az utat maguk előtt, tájékozótási pontokat keresve az áthaladáshoz. Megrendített a látvány, mondja ez a vezető, ez az autós. Milyen borzalmas lehet világtalannak lenni, gondoltam. Tűnődésemből egyszerre ijesztő felismerés zökkentett ki, mondja tovább, a házaspár nem a gyalogátkelőn haladt, hanem átlós irányba tévedt egyenesen az útkereszteződés közepe felé. Nem érzékelték a veszélyt, besétáltak a jobbra-balra rohanó autók közé. Megfagyott az ereimben a vér, hiszen nem tudtam, hogy a többi autós is felfogja-e, mi történik. Ahogy a stopvonalnál vesztegelve szinte páholyból figyeltem az eseményeket, csoda bontakozott ki a szemem előtt. Minden autó minden irányban egyszerre megállt. Nem hallottam féksikorgást, senki sem dudált, senki sem ordibált, minden mozdulatlanná dermedt, mintha az idő is megállt volna a család kedvéért. Minden sofőr a családra szegezte tekintetét. Hirtelen a tőlem jobbra ülő sofőr kidugta a fejét az ablakon, és úgy kiáltotta oda, jobbra, húzódjanak jobbra. Más hangok is csatlakoztak, s már kórusban harsogott a figyelmeztetés, hogy jobbra. A házaspár pillanatnyi megtorpanás nélkül az útmutatáshoz igazította lépteit, és szerencsésen átértek a túloldalra. Mindnyájunkat mélyen megindított az előttünk lezajlott jelenet. Az emberek egy pillanatra kiléptek önmagukból, hogy segítsenek négy zavarba került emberen. Mi a tanulság? Hogy az élet veszélyes csomópontjain bízni kell a látó emberekben, lelki értelemben pedig ráhagyatkozni a felülről való vezetésre, hogy épségben átérjünk az élet túloldára. Mert jaj, el lehet vesztődni a sűrűben. Sokszor lehet úgy járni, mint a világtalan ember. És hát kérdezzük meg magunktól, meg Istentől alapigénk tükrében, hogy mit is jelent számunkra keresztjén emberek számára a felülről való vezetés? Egyáltalán várhatja-e minden ember Isten vezetését? Ha állandóan Isten vezetésére szorulunk, akkor hol van a mi szabadságunk, az egyéni döntésünk? Vajon nem válunk-e Isten robotjaivá? Isten persze gyermekeinek nevez minket közben, miközben adja a lelkét, hogy vezessen minket. És ez azt jelenti, hogy miközben ő tanítgat az ő útján járni, a hit útján járni, a mennyei cél felé haladni, miközben irányítgatja a lépteinket, a közben személyiségünket is fejleszti, sőt, megtartja önálló döntésünk jogát. Úgy, ahogy itt ez a világtalan házaspár járt a sűrű útkereszteződés közepette, hogy hallgatott arra a sok irányba jövő jó tanácsra, hogy jobbra tartsanak. És ők ennek engedelmeskedve saját döntésük alapján épségben a túlsó oldalra érkeztek. Most hát Isten nem akarja letörni a szabad kezdeményezésünket, ami személyiségünket tiszteletben tartja, hisz ő teremtett minket így. De közben rá akar hangolni minket a felülről vezetésre azért, hogy tudjon a mi életünk épségben célba érni. Ugyancsak a Zsoltárok könyvében olvassuk a 32. Zsoltár 8. versében Isten drága ígéretét. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Mint ahogy odafigyel a kicsi gyermekre az ő szülője, mint egy a szemét mindig rajta tartja, mert tudja, hogy a kis oktondi gyermek, aki még nem rendelkezik elő bölcsességgel, sőt, a veszélyeket sem érzékeli még, bármire képes és kárt okozhat magának. Nos, Isten az ő szeretetét, ő vezérelve ajándékoz meg minket az ő lelkével azért, hogy megóvjon minket sok-sok kártól. Jézus éppen a mennybe menetele előtti időben, ugye feltámadása után, arra tanítgatja a tanítványait, hogy el fog jönni az ő lelke. Sőt, ezt már halála előtt is megígérte nekik, hogy mikor eljön ő az igazság lelke, ő majd elvezet titeket minden igazságra. És adja pünköskor az ő lelkének teljességét azért, hogy átéljék a tanítványok a csodát, hogy ők Isten gyermekei, akikben munkálkodik ez a lélek. Ez a felülről kapott isteni vezető lélek, ez a pártfogó lélek, ez a tanácsadó lélek, ez a vigasztaló lélek, a pünkösdi lélek. Erre vonatkozóan mondja Pál apostol, hogy ez a lélek, ez a nagybetűs lélek, Isten lelke, aki bennünk lakik, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Megerősít minket ebben a felismerésben, ebben a bizonyosságban, hogy mi nem elhanyagolt árvái vagyunk a mindenségnek, hanem mi Isten gyermekei lehetünk, hozzá kapcsolódhatunk, szorosan hozzá tartozva élvezhetjük azt a biztonságot, amit az ő jelenléte nyújt nekünk. Ugye egy gondos szülő, házas pár közelében a gyermek biztonságban lehet. Ha pedig nincs a közelében a gondos szülő, és nem figyel folyton rejá, akkor nagyon könnyen megtörténhet a kicsi gyermekkel a baj. Most hát függünk mi is Isten gyermekeiként tőle. És hadd kérdezzük meg, hogy milyen módon vezeti Isten az ő gyermekeit. Több pontba foglaljuk ezt össze. Van egy ilyen általános vezetés, amikor megismerteti Isten velünk a maga jellemét, a maga személyiségét, éppen Jézus Krisztus által. Ezért adta a kezünkbe a Szentírást, az evangéliumok olvasása rendjén. Megismerhetjük Jézus Krisztus jellemét, az ő személyét. Megismerhetjük az ő tulajdonságait, mint egy igazodási pontként adja nekünk őt, Isten. És minden döntésünk előtt feltehetjük a kérdést. Emberi kapcsolataink gyakorlása közben, megélése közben. Vajon mit tenne Jézus? Ugye Isten gyermeke nem kell térdre esve imádkozzon órákon keresztül, kérdezgetve Istent, hogy Uram, vajon elmehetek-e lopni? Olyan egyértelmű, az Isten gyermeke számára be van írva az ő szívébe az Isten törvénye, mert tanulta is. Nem csak az értelmével fogta fel, hanem ez már a szívébe is beíródott. Hogy ne lopj, meg hogy ne ölj, meg hogy ne hazudj, meg hogy ne törj házasságot. Légy hűséges. Ezt mind-mind Isten beírja az ember szívébe, éppen Jézus Krisztus ismerete nyomán. És így megspóroljuk azt a sok-sok fájdalmat, amit okozhatunk egymásnak azáltal, ha nem vesszük figyelembe Istennek ezt a Jézusban adott igazi példáját. Mert lám, ha megismerjük közelről Jézus természetét, akkor rögtön ráérez az Isten gyermeke arra, hogy Jézus ezt nem tenné, vagy igen, ezt tenné most Jézus ebben és ebben a helyzetben. Ezért kell ismerni az evangéliumot, és ezért kell ismerni az evangélium nyomán Jézus Krisztus személyét, az ő jellemét. És nyilván ez alakítja a mi jellemünket is, és konkrét helyzetekben segít helyes döntésre jutni. Jézus természetét nyilván csak az ismeri, aki egyre jobban ismeri a Szentírást. Egyre jobban ismerni Istent azt jelenti, egyre inkább ismerni a Szentírást. Nehogy elhangozzék Jézusnak az az ítélete, akár fölöttünk is, amit mondott valamikor a sadduceusoknak, az ő ellenfeleinek. Tévedtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Most az írásokat ismerni, és Isten hatalmát megismerni, ez az Isten gyermekeinek a kiváltsága. Testvérek, egy másik módja Isten vezetésének a közösség által történik. A közösség. Ezért adja Isten a közösséget. Hogy amikor te dilemmázol, és bizonytalan vagy valamiben, és nem tudsz dönteni, és még az Istennel való egyéni párbeszéd nyomán sem alakult ki benned a helyes döntés lehetősége, akkor ad Isten mellé testvéreket, a közösséget, vidd oda a problémádat, a kérdésedet, a gondodat, és merd a testvérek előtt bizalmasan föltárni. Testvérek, adjatok tanácsot, gyertek, könyörögjünk együtt Isten vezetésért, hogy kapjak világos mennyei látást ebben és ebben a dologban. Igen, konkrét gyakorlati helyzetekben Isten így bíz rejá minket egymásra. És szól a közösség által Isten. A Cselekedetek könyve 13. részében olvasunk egy ilyen esetről, hogy az antiókiai gyülekezetnek Isten szent lelke így szólt: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault a munkára, amelyre őket elhívtam. Igen, Isten lelke, mint egy a szívük mélyén, a közösség tagjainak szólt. És ez olyan egyértelmű volt számukra. Összhangban voltak e felülről Isten indítás kapcsán, hogy Barnabást és Sault ez a gyülekezet válassza ki a munkára, imádkozzon érte, és Isten lelkének a vezetése nyomán induljanak el a misszióba. Testvéreim, így tud Isten a közösség által is segíteni nekünk abban, hogy megkérdezzük az Urat, és hogy rá tudjunk hangolódni az ő vezetésére. Aztán Isten vezetése gyakran egy-egy lelki testvér tanácsa nyomán is érvényes. Akkor, amikor éppen nincs jelen a közösség, de összefutsz egy testvére, vagy felhívod, vagy kikéred a tanácsát. Persze nagy felelősség tanácsot adni, hogy a másikban kialakuljon az isteni vezetés lehetősége. Stanley Johnson, neves amerikai származású Indiában szolgált misszionárius írja le egyik tapasztalatát. Egy lány egyszer odajött hozzá, aki leírta, hogy milyen az ő udvarlója. Elmagyarázta, hogy részletes. És aztán megkérdezte ezt a neves misszionáriust, Istennek ezt a nagyszerű emberét: de most mit tanácsol? Menjek hozzá feleségül? És Stanley Jones ráérzett arra, hogy azt mondja, Isten lelkétől vezetve, hogy ne tegye. Azt mondta a lánynak, ne menjen férhez ahhoz a fiúhoz, akiről így részletesen beszámol. És a lány erre nagyon határozottan így válaszolt: megértettem. Én tegnap este megígértem ugyanis Istennek, imádságban, hogy ma szóba állok önnel, és az ön válaszát egyenesen Isten válaszának fogom minősíteni. És ekkor Stanley Jonesnak a lélegzete is elállt, akkor döbbent rá arra, hogy micsoda felelősség tanácsot adni valakinek, ráadásul ilyen sorsdöntő dologban. Hogy igen, valaki Isten komoly gyermekének a szavát egyenesen Isten válaszának minősíti. És ezért úgy dönt, hogy nem fog férhez menni ahhoz a fiúhoz. De ennek a döntésnek a felelőssége abban a pillanatban nem csak a lányé volt, hanem a tanácsadójé is. És igen, ezért kell nekünk nagyon érzékeny lélekkel ráhangolódnunk Isten vezetésére, hogy tudjunk akár ilyen határozott tanácsot is adni egy-egy nehéz helyzetben. Hogy kiderüljön, hogy igen, ez volt az Istentől való vezetés ebben az esetben is. Persze, ne felejtsük el, hogy senki sem csalhatatlan, és az Isten gyermeke sem tud mindig tökéletes tanácsot adni, tehát mindig nagyon rajta kell csüngnünk Istenen, hogy legyen rajta az ő pecsétje a döntésünkön. Ennek egyik jele pedig az, hogy egy ilyen megnyugtató békesség árad el az emberen egy-egy ilyen döntés nyomán. Aztán még van Isten vezetésének egy olyan oldala is, hogy életünk körülményeit, a velünk történő eseményeket is felhasználja, hogy vezessen minket Isten szent lelke. Lehet, hogy határozottan kitárul előttünk egy ajtó, egy bizonyos lehetőségre, vagy fordítva, bezárul egy ajtó. És ez egyértelműen megoldja a problémát. Pál apostol életében több ilyen eset ismerős. Amikor a Cselekedetek könyve 16. részét olvassuk, akkor találkozunk azzal, hogy Isten lelke megállítja őt egy bizonyos helyzetben, leállítja egy bizonyos missziói tervében, és nem engedi, hogy oda menjen, ahova ő tervezte, úgymond, hanem egy álmot lát, és ebben a látomásban egy európai férfi szólítja meg Pált, és azt mondja, jöjj át Macedóniába, és légy segítségű nekünk. És Pál ezt a látomásban kapott üzenetet, úgymond, Isten felülről való vezetésének minősíti, és így jön át Pál Macedóniába, Európába, és így jön át az evangélium is Ázsiából Európába. Mert Pál egy adott pillanatban Isten vezetését így vette pontosan kapott. Ismerős az Ószövetségből Mózes népének a vezetése. Ugye, Isten úgy vezette a pusztai vándorlás idején, hogy nappal ott volt fölöttük a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop, és ők tudomásul vették, hogy ez Isten jelenlétének a jele, és egyben az ő vezetésének a jele. És ott le van írva részletesen Mózes könyvében, hogy amikor megmozdult a felhőoszlop, mozdult a nép, és indult abba az irányba, ahova előttük ment nappal a felhőoszlop, és éjjel a tűzoszlop. Nos hát, Isten így tudja az ő gyermekeit akár konkrét helyzetekben is vezetni. De ezek mind külső eszközök az Isten vezetése kapcsán. Vannak ilyen belső eszközei is Istennek. Amikor a szívünk teljesen összhangban van Istentől, Istennel, és érezzük, hogy a lélek indít. Indít egy lépésre. Úgy, ahogyan olvassuk a Cselekedetek könyve 8. részében Filippről, hogy Isten lelke elküldte őt a gázai útra. És ott találkozott a szerecsen komonyikkal, tudjuk, az etióp kincstárnokkal, és megtérésre segítette. De Isten lelkének a vezetése olyan ösztönzés nyomán is érvényre juthat, mint ahogy történt például a neves kínai misszionárius Hudson Taylornek az édesanyja esetében, aki több ezer kilométer távolságra volt a misszióban, Kínában szolgáló fiától, és otthon Angliában egy adott pillanatban egy erős belső indítást érzett arra, hogy most térdeljen le, és Isten előtt imádkozzon az ő fiáért, és kiderült később, hogy éppen abban az órában egy nagyon kritikus és veszélyes helyzetbe került a fia a kínai misszióban, és az édesanyja több ezer kilométerben elhangzó imádsága abban a pillanatban neki egy hatalmas segítséget jelentett. Nos hát igen, Isten lelke így is tud vezetni minket. De ugyanakkor azt is elvárja Isten, hogy józanul, megfontoltan mérlegeljük mindig a helyzetet, hogy az értelmünket is, a bölcsességünket is használjuk a döntéseinkben, és nyilván engedjük akár Isten lelkétől inspirálni a saját értelmünket, vagy úgynevezett bölcsességünket is, hogy az Isten bölcsességével összhangba kerüljön. Mert csak így tudunk mentesek lenni az elhamarkodó döntéstől, vagy éppenséggel netán egy olyan döntéstől, ami nem Isten lelkétől sugall döntés volt. De lehet, hogy mi annak véltük. És ezért Isten ki akarja zárni a hamis lelkek befolyását az életünkben. Ezért mondja a Szentírás, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, és csak azokra hangolódjunk, amikről meggyőződünk, hogy valóban Istentől vannak. Nyilván az imádságnak is fontos szerepe van az Isten gyermekeinek életében, akkor, amikor az Isten vezetését kérjük. Ugye a felülről való bölcsesség lelke éppen az Isten való párbeszédben adatik és bontakozik ki. Amikor Isten úgy szól hozzánk, éppen az imádságra válaszul, akár az igéből, akár a közösség tanácsa révén, akár egy testvérnek az útbaigazítása révén, hogy így Isten döntése, vezetése végül érvényesüljön a mi életünkben is. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak itt levelében, hogy bennünk Krisztus értelme van. Bennünk Krisztus értelme van. Vagy a Galata 2.20-ban élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy Isten lelke úgy belakja, úgymond, a mi testi életünk kereteit, hogy rá tudjunk hagyatkozni, és mi e vezetés nyomán békességesen tudjunk dönteni és célba érni. Akkor is, amikor sokszor kritikus helyzetek elé állít az élet. Akiket Isten lelke vezére, azok Istennek fiai, mondja Pál apostol. Mert nem kaptuk a szolgasság lelkét a félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptuk. És a fiúság lelke által kiállt fel a szívünk, hogy abbá, vagyis atyám. Azaz ráhangolódik a mennyei atyára. És így megszűnik az árvaság érzete, a magunkra hagyatottság érzése, és érezzük, hogy tartozunk valakihez, és az ő közelében biztonságban lehetünk. Ezt a biztonságérzetet adja meg Isten nekünk, hogy így tudjuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Erről a bennünk lakozó Isteni Szentlélek és a saját életlelkünk úgymond tesz összhangban bizonyságot. Azt mondja Pál, ez a lélek, a nagybetűs lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És azt hiszem, hogy ennél több nem is szükséges ahhoz, hogy ebben a bizonytalan, sokszor tájékozódási pontok nélküli világban mi mégis tájékozódni tudjunk, és mégis célba tudjunk érkezni. És így jellemezze a mi keresztjén Isten gyermeki életünket az a nyugalom, az a biztonságérzet, ami adatik ajándékba, kegyelemből az Isten gyermekeinek. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 436-os ének első két versét. A 436-os ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, vezess Jézusunk, véled indulunk.
Közdelemre ív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogni az a kezünk, még megérkezünk. Adj erős szívet, hogy legyünk kíván, és ha terhet kell viselni, az mégsem tejt a nyelvünk. Renős várutunk, hozzád így jutunk.
Imádkozzunk! Olyan jó kérni tőled, Urunk, hogy vezess minket is. Bocsáss meg, hogy sokszor önfejűsködtünk, és nehezen hangolódtunk a te akaratodra. Bocsáss meg, amikor a magunk akaratát akartuk rád kényszeríteni, és benyújtottuk a mi kérésünket, elképzelésünket, nagy terveinket neked, csak azért, hogy tedd rá a jóváhagyás pecsétjét. Istenünk, köszönjük, hogy sokszor nem tetted rá ezt a pecsétet a mi elképzeléseinkre. És köszönjük, hogy ezt is a mi javunkra cselekedted, amikor elutasítottad a mi akaratunk vagy elképzelésünk jóváhagyását. Mert utólag jöttünk rá, hogy az nem lett volna jó nekünk. Köszönjük, hogy amit helyette te ajánlottál és vittél végbe, az sokkal jobb volt számunkra, mint amit mi képzeltünk el. Istenünk, kérünk téged, adj nekünk alázatot, engedelmességet, úgy rángolódni a te lelked vezetésére. Hogy közben megmaradjon a mi önálló személyiségünk, ami szabad döntésünk, jogát is gyakoroljuk, de hadd ismerjük fel, Urunk, mindig, hogy mi szolgál a javunkra a te elgondolásod szerint, és szabad döntésünk jogát úgy érvényesítsük, hogy döntsünk a te elgondolásod szerint. Köszönjük, hogy ez szolgálja mindig a mi javunkat. Istenünk, köszönjük, hogy Isten gyermeki mi voltunkban meg akarsz tartani minket, és köszönjük, hogy meg akarod erősíteni bennünk a te lelkednek a bizonyságtételét, hogy a mi lelkünkkel összhangban, a mi szívünk tudja újongva kimondani azt a felismerést, hogy Abbá, Atyám, te vagy a mi Atyánk, aki meg akarod szüntetni a mi lelkünk árvaságát, gazdátlanságát, otthontalanságát. Köszönjük, hogy a te közeledben igazi létbiztonságot nyerhetünk. Imádkozunk azokért, Istenünk, akik most éppen útkereszteződés előtt állnak, és nem tudják, merre menjenek. Adj nekik felülről való bölcsességet a helyes döntéshez. Engedelmességet az irántad és szerinted való cselekvésben. Köszönjük neked hálaadással, hogy rábízhatjuk betegeinket, a szenvedőket, légy irgalmas hozzájuk is. Vigasztald a gyászolókat, légy a kegyeletteljesen emlékező testvéreinkkel, vigyázz gyermekeinkre, köszönjük, hogy hordozod a jövendő nemzedék tagjait is, és nem engedett kiesni őket a te gondjaidból. Áld meg konfirmándusainkat, akik jövő vasárnap tesznek bizonyságot a te színed előtt, készítsd őket lélekben a veled kötendő örök szövetségre. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben a mai nap folyamán is a kárpátaljai református testvéreink anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat, tudva azt, hogy milyen nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerültek a háború miatt, ami hittestvéreink itt az ukrajnai kárpátaljai zónában. Testvérek, örömmel közlöm, hogy már az egy hétre gyülekezetünkben konfirmáció lesz, 13 ifjú tesz bizonyságot az ő hitéről. Szerda, csütörtök, péntek este 7 órától lesz bűnbánati istentisztelet, amikor várjuk a konfirmándusokat, szüleiket, keresztszüleiket, hozzátartozókat, de a gyülekezet bármelyik érdeklődő tagját ezekre a bűnbánati alkalmakra szerda este 7 órától kezdődően. Szombaton 6 órától lesz az esti konfirmáció istentisztelet, aminek keretében kikérdezzük a konfirmándusainkat. Vasárnap persze a szokásos 10 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, amikor konfirmandusaink fogadalmat tesznek Isten szín előtt, és egyben úrvacsoráznak is. Testvérek, szeretettel hirdetem azt, hogy május 9-én szombaton a Káposztás Szent Miklósi gyülekezetben a nyárad mentén egy egész napos, hitmélyítő, csendes nap lesz. Reggel 9:30-től este 7-ig fog tartani a program, és szeretettel várnak gyülekezetünkből is minden érdeklődő testvér. Tehát május 9 szombat, május 3-áig lehet feliratkozni, jelentkezni, ugyanis az ebéd szervezése érdekében le kell adnunk a létszámot. Majd megszervezzük a közös utazást, tessenek bátran jelentkezni. A HUS Plus ifjúsági csoportnak egy kérését szeretném továbbítani. Tudjuk, hogy gyülekezetünkben két ifjúsági csoport működik, egy a 20 év alatti korosztálynak, a másik a 20 év fölötti korosztálynak, és ez a 20 év fölötti korosztálynak szóló 20 plusz ifi 2006 őszén alakult, és az a 20 év fölötti korosztályt foglalja magába. Ők most átköltöztek nemrég a mi templomunkból a főtérre, hogy minél több fiatal könnyebben eljusson ezekre az alkalmakra. Hétfő este 7 órától tartják mindig ezeket az alkalmakat a Fike irodában, ott a teológia melletti épületben. És most a közelebbről egy kicsit bemutatkozás céljából is az új érdeklődő tagokat várva szeretnének április 27-én hétfőn egy rendhagyó bibliórát szervezni, ez holnap az a hétre. Amúgy holnap este is 7-től lesz ilyen bibliórájuk ugyanott. A holnaphoz egy hétre tartandó április 27-én zajló rendhagyó bibliaórán együtt fognak vacsorázni, ismerkedni, énekelni, bibliát tanulmányozni, beszélgetni. Horváth Levente fog szolgálni a zsidók 4.12.16 alapján. Ezen a címen zajlik majd a téma, a beszélgetés, hogy ne féljek, mikor igazán félhetnék. Az eseményre ezúttal, április 27-én 7:30-től kerül sor, és mintegy 9:30-ig fog tartani, ez az Ávrám Jánkó tér, vagyis a Bocskai tér 15 szám alatti IKE klubban. Szeretettel várnak minden 20 pluszos, 30 pluszos, főleg egyetemista korosztályra kinőtt érdeklődő fiatalt. További részletek találhatók az esemény Facebook oldalán, ugye ott már minden megtalálható. 20 plusz rendhagyó biblióra címen. De itt a hirdető táblán is ilyen letéphető kis cetlik vannak az elérhetőségekkel, aki érdeklődik, vagy szeretne elvinni olyan családtagnak, ismerősnek, aki ebbe a korosztályba tartozik, és szeretné irányítani a közösség felé, azok megtehetik így is. Testvérek, két kegyeletteljes, pontosabban három kegyeletteljes emlékezés következik, amikor kegyelet teljesen emlékszik a család a 40 évvel ezelőtt elhunyt Nagy Miklós testvérünkre, akinek a volt felesége kérésére hozzuk most gyülekezet elé ezt az megemlékezést, és ugyancsak Kovács Zsuzsa, született diószegi Zsuzsa testvérünk kérésére emlékezünk meg együtt az ő édesanyjáról is, aki 14 évvel ezelőtt hunyt el. Persze nem csak a lánya, hanem a veje és az unokái is szeretetteljesen a kegyelettel emlékeznek az elhunyt nagymamára. Ugyanakkor kegyelte emlékszik egy másik család, a 2 évvel ezelőtt elhunyt idős Butyka István testvérünkre. Imádkozó szeretettel állunk mindkét kegyelettel emlékező család mellett. Testvérek, most folytassuk a megkezdett 436-os éneket, a 3. és 4. verset énekeit. 436-os ének, 3. és 4. versét énekeljük. A 3. így kezdődik, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt.
Sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet, reménnyel teli, rád tekinteni, később léptei, életünk végéig, és ha roskadozva járunk, benne számoshat halálunk. Még elfogy az út, s mennybe nyitsz kaput.
Testvéreim, valljuk meg együtt hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim, most áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek végessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.